Rusz testvér, dicsőség és hála legyen az Úrnak, hogy ma este ismét a kegyelem trónjához járulhatunk, és tudatában lehetünk annak, hogy az Úr még mindig jelen van, hogy még mindig megbocsájt, hogy még mindig úgy jöhetünk, ahogy vagyunk. Ha nem jövünk ő hozzá, és nem adjuk át neki az életünket, akkor nincs reménység számunkra. De ha ő hozzá jövünk, akkor nagy reménységünk van, akkor az ígéret minden szava, ami oldalunkon van. És akkor örülhetünk, és hálát adhatunk Istennek mindazért, amit már előre elkészített az ő népe számára. Mert tudjuk, hogy ő nem olyan Isten, aki üres ígéreteket osztogat, hanem ő az ő népének Istene. És az általa mondott szavak nem olyanok, mint az emberek szavai, hanem élőek és igazak. És ezért nagyon örülünk és nagyon hálásak vagyunk. Minden ígéret, amit a Szentírásban olvasunk, örömmel tölti el szívünket, és új vigaszt és új lendületet ad nekünk, hogy Isten szolgáljuk és magasztaljuk őt. Különösen azoknak a hívőknek, akik szeretik hallani, befogadni az ő szavát. Nem hiszem, hogy van olyan hívő, aki nem szívesen hallja az ő ígéjét. Hiszen minden hívő hisz Istennek, és szereti hallani Isten szavát. Így hálásak vagyunk újra. Szeretnék az imádkozás előtt a jelenések könyvéből olvasni. Talán egy kicsit különös, mert kinyitottam a Bibliát, nincs más ígehely, amit találtam volna hamar. De a szavak olyan drágák számunkra. Jelenések könyve 21. fejezete, hadd olvassuk előről. És láttam akkor egy új eget és egy új földet, mert az első ég és az első föld eltűnt volt, és a tenger sem volt többé. Ez pedig igaz és bizonyos, mert Isten maga mondta ezt, és nem csak az új szövetségben mondta, hanem már Ézsajásnál is az ő prófétán keresztül tudatta velünk. És itt Jánosnak megadatott, hogy meglássa. Aztán így folytatódik. És láttam a szent várost, egy új Jeruzsálemet, amint alászáll az égből Istentől, felöltözve vagy felruházva, mint az ő vőlegényének felékesített mennyasszony. Ennél fogva hallottam egy hangos hangot a mennyből, amely ezt kiáltotta. Ime az Isten sátora, az emberek között van, és ő velük fog lakni, és ők lesznek az ő népe. Igen, maga Isten lesz közöttük, és letöröl minden könnyet a szemeikről, és nem lesz halál többé, sem bánat, vagy gyász, sem sírás, és nem lesz többé fájdalom sem, mert az előzőek elmúltak. Ó, micsoda vígasztalás, micsoda ígéret az élő Istentől, micsoda reménység van elénk állítva, testvérek és testvérnők. Nem tehetünk mást, mint hogy örvendezzünk a szívünkben, amikor ezeket a szavakat olvassuk, és akkor örvendezhetnénk és újonghatnánk Istenünkben. Mert tudjuk, hogy ott minden szomorúságnak, minden panasznak, minden gyásznak, minden fájdalomnak vége lesz. Milyen is a helyzet itt a földön? Itt fájdalom van, szomorúság van, siránkozás van, és sok minden más vesz körül bennünket. És lehet, hogy mint hívők, akkor még sok minden más dolog is ér bennünket, de akkor mindennek vége lesz. Így szólt a mindenható ajka. Számíthatunk erre minden bizonnyal, szeretteim, mert amit ő mond, az igen és amen. Ó, micsoda csodálatos vígasztalás! Az 5. verssel tovább folytatódik. Akkor ő, aki a trónon ül, így szólt. Imé, lásd meg, mindent újjá teszek, teremtek. Igen, ebben az időben sokan vannak, akik a trónon ülnek, és sok mindent újjá is tesznek, de hogy jó-e az, amit újjá tesznek, az egy más kérdés. Egy dolgot azonban tudunk, hogy amikor az, aki ott fenn a trónon ül, amikor ő valamit újonnan csinál, az valami új is lesz, szeretteim. És hiszem, hogy valami igazán jó lesz, szeretteim. Nem elítélendő, hanem valami új, valami nagyon különleges. Aztán így folytatta. mondta, írd meg, mert ezek a szavak megbízhatóak és bizonyosak. Ó, milyen becses, hogy erre az ígére támaszkodhatunk, hogy hihetünk benne, hogy bízalmat nyerhetünk, mert ez az íge megbízható és biztos. Mert Isten szava, szeretteim, mert nem egy János az, aki kimondta, hanem maga az Úr. Ő tudatta az ő népével, hogy mit szándékozik megtenni, és nem hagyta faképni az ő népét. És szeretteim, a napok egyre közelebb kerülnek, az idő egyre közelebb kerül. Nem sokára megláthatjuk azt, amit most hittünk, vagy hiszünk. Talán akkor beteljesedik az íge, hogy megvan írva, amit szem nem látott, és ami felől sejtelmesen volt az emberi szívnek, azt készített el Isten azoknak, akik szeretik őt. Szeretett testvérem és testvérnők, amikor ő valami újat készít, akkor valami új jön létre, de nem mindenki számára, hanem azok számára csak, akik szeretik őt, akik megtartották az ő szavát. És akkor tovább azt mondja nekem, megtörtént, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én inni akarok adni annak, aki szomjazok, hogy ingyen igyék az élet vizének forrásából. Aki győzedelmeskedik, az örökölje mindezt, és én az ő Isten akarok lenni, és ő az én fiam legyen nekem. Ellenben a gyáváknak és a hitetleneknek, a tisztátalanoknak és a gyilkosoknak, a fajtalanoknak, bujálkodóknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak a tóban lesz a részük, amely tűzzel és kénkővel ég. Ez a második halál. Testvérek és testvérnök, már itt is láthatjuk, hogy nem mindenkire vár, ami elő van készítve, hanem azoknak, akik felülkerekednek, győzedelmeskednek. Már most nekünk győzedelmeskednünk kell, ki kell tartanunk. Lehet, hogy sokan elképzelték, hogy ott lesznek, és nem akarunk semmit sem sugallni, és talán azt hiszik, hogy az ő mérlegelésük szerint mégis ott lehetnek. De azt hiszem, itt vannak bizonyos feltételek, amiket olvastunk. Itt az áll, hogy a gyáváknak, a hitetleneknek, a tisztátalanoknak, a gyilkosoknak, és. Igen, az ilyen emberek nem lehetnek ott. Ezek nem lesznek ott. Ezt mondja nekünk a Biblia. Viszont azok, akik alávetették magukat annak, hogy meg legyenek mosva a bárány vérében, és akik aztán győztek, ők ott lesznek abban a dicsőségben, ők fogják mindezt örökölni. Dicsőség és tisztelet legyen a mi Istenünknek, hogy ezt a reménységet magunkban hordozhatjuk. És arra gondoltam, hogy amikor ezeket a szavakat olvassuk, a szívünk arra vágyik, hogy ott lehessen, hiszen még nem is tudjuk, milyen is lesz ott. De határozottan hiszem, hogy biztosan úgy lesz, ahogy ezt a Szentírás mondja, amit szem nem látott, és amifelől semmi sejtelmesen volt. Az emberi szívnek azt készítette el Isten azoknak, akik szeretik őt. Szeretett testvérem és testvérnők, hadd szeressük őt teljes szívünkből, mivel ő szeretett minket először. Örülünk, hálásak vagyunk, hogy újra hozzáfordulhatjuk, és kérhetjük, hogy áldjon meg minket az ő kegyelmének gazdagságából. Hálásak vagyunk mindazokért, akik ma este itt vannak, beleértve az Izraelből hazatért testvéreinket is. Mindenkinek Isten áldását kívánjuk, most pedig felállunk, és együtt imádkozni akarunk. Hűséges Istenünk, teljes szívünkből köszönjük neked még ezt a kegyelemnek, ezt az óráját is. Uram, múlnak a napok, telnek az idők, de a te ígét nem múlik el, Uram, hanem a te ígét szellem és élet. Minden, amit a te szent szád kimondott, beteljesedik, Uram. Teljes szívünkből hisszük ezt. Bízunk is benned, Uram. Tudjuk, hogy te mindent újjá fogsz tenni, és amit te újjá teszel, az új is lesz, Uram. Ez valami csodálatos dolog. Mi nem akarjuk abba hagyni a törekvést itt a földön, hogy ott legyünk a te országodban, a te dicsőségedben. Ajándékozz meg engem kegyelemmel, és mindannyiunkat is, Uram, kegyelemmel. Köszönjük, hogy kegyelmes voltál hozzánk, és megtartottál minket egész eddig az óráig. Vezettél és irányítottál, szóltál hozzám, Uram, A te drága és szent ígéd által is újra és újra szólsz hozzánk. Nem hagyunk el téged, áldj meg minket ma este is. Szívünk mélyéből köszönetet mondunk neked. Elédbe hozzunk a közben járásokat is. Az olasz testvér, te uram, aki rászoruló helyzetbe került, te vagy a nagy segítő, te vagy a nagy orvos, te vagy a nagy szabadító, te mindent meg tudsz tenni, uram. Éppen most, ezekben a pillanatokban, te vagy az egyedüli, uram, feltekintünk hozzád. Mi nem vagyunk képesek semmit sem megtenni, hiszen csak szegény, nyomorult teremtmények vagyunk, de te nagy és hatalmas vagy, igaz és hűséges, imádunk téged, uram. És arra kérünk, hogy áldj meg minket ma este is, legyen akaratodban, hogy megáld a testvéremet, uram, aki előterjeszti a te ígédet. Legyen akaratodban, hogy megáld mindnyájunkat, akik befogadjuk a te ígédet. Hadd fogadjuk be azt vágyakozó szívvel, éhes szívvel, ajándékozz kegyelmet, uram, hogy ne úgy menjünk el, ahogy jöttünk, hanem ahogy hogy te szóltál volna hozzánk, és hogy megértettük volna, amit mondtál. Tisztelet és hódolat, dicsőség és imádat a te drága és szent Jézus nevednek. Amen. Frank testvér, dicsőség és hála legyen az Úrnak. Az énekek és az íge már most megörvendeztek bennünket, és minden bizonnyal megvizsgáljuk magunkat, és feltesszük a kérdést, ott leszek-e én is? Voltak költők, Isten emberei, és néha asszonyai is Istennek, akik ihletés által kifejezésre juttatták azt, ami számukra nagyszerűvé vált, és mi is így érzünk. Szeretnénk szívből kifejezésre juttatni azt, képes lenni kifejezésre juttatni azt, hogy mit jelent számunkra Isten kegyelme, Isten szeretete, Isten szava, egyáltalán az isteni dolgok összessége. És akkor rájövünk, hogy milyen hiányosak is vagyunk, milyen sikertelenek vagyunk abban, hogy teljesen bízzunk maradéktalan az Úrban. Teljesen higgyünk neki, teljesen elérhetőek legyünk az ő számára. Amint tudjátok, megint Izraelben voltunk, és nem túlzok ezzel, minden bizonnyal az igazat mondom, ez volt a legszebb utazás az összes közül. Számomra, és valószínűleg mindenki számára, aki részt vett rajta. Ezúttal összesen 2040 kilométert tettünk meg határtól határig. Nem létezett olyan határ, amit ne láttunk, vagy ahova el ne látogattunk volna. És csodálatos áhítatokat is tartottunk, valahogy feltűnök a zsidóknak, nem tudom, hogy miért, de az egyik kibucban egy nő utánam jött, persze jó szándékkal, és tudni akarta, hogy ki is vagyok tulajdonképpen, és kik vagyunk mi, stb. És pillanatok alatt egy hatalmas szabadtéri imaalkalmat tartottunk mi, mint csoport, és az összes zsidó és zsidó társ, aki csatlakozott még hozzá. És életemben először találkoztam emberekkel, zsidókkal, a lengyel népköztársaságból, Lodzsból, Litzmannstadtból, és ez a nő valósággal azt mondja, igen, de Jézus mégis katolikus volt. Érthető módon vallásos beszélgetést folytattunk, és el tudjátok képzelni, hogy én mit mondtam erre, mit válaszoltam. Azt mondtam, hogy a sátán mind a mai napig katolikus. Jézus az örökkévalóságig Isten. És én tényleg kifakadtam magamból, aztán rátértünk azonnal a lényegre, és az Úr hatalmas módon munkálkodott a szíveken. Azzal, hogy nem egy szent háromságot, nem egy háromfejű vagy háromarcú Istent hirdetünk, hanem az egy igaz Istent, hozzáférünk ezeknek az embereknek a szívéhez. De számomra újonnan világossá vált, hogy az emberek Istent és a vallást egy és ugyanazon dolognak tekintik. Milyen kár. És azóta, az este óta ismét komolyan el kellett gondolkodnom efelől. És nem akarom, hogy bárki azt higgye, hogy nekünk van egy különleges hobbink, ami abból állna, hogy másokat kritizáljunk. Hiszen félve és reszketve akarjuk megvalósítani a saját üdvrejutásunkat. De érdemes elgondolkozni azon a gondolaton is, mindannyiunk előtt ismeretes, ha a római egyházról van szó, az üdvösséget a keresztségtől kezdve a konfirmáción át az utolsó kenetig, ezek mind üdvösséges szakramentumok, amelyeket az egész életen át úgy osztogatnak. És mielőtt az emberek meghalnak, még megolajozzák őket, hogy az átmenet egy kicsit ugye jobban csúszson. Aztán, amikor meghalnak, a gyászolókat azzal szembesítik, igen, itt valamit most mégis tenni kell, mert a tisztító tűzbe kerültek. Gondoljatok csak bele, és ezt könnyelműen mondom most, hanem halálos komolyan beszélek. Az embereket a gyermekkeresztségtől kezdve üdvözítik az egész életükön át, szakramentumokat kapnak, és még mindig bőven kapnak belőlük egészen a végsőkig. És még a temetőben is ezt mondják neki, hogy tetszett az Úrnak, hogy testvérünket az üdicsőségbe átvegye. Csak hogy azután már a templomban nincs a dicsőségben, hirtelen a purgatóriumba kötött ki. Minden üdvözítésnek, szakramentumnak és mindennek vége lett, és már nem számít semmit. Ó, Istenem, ez szétszakítja a szívemet. Hogy a mindenható még egyszer megajándékozna azzal a kegyelemmel, hogy elmondjam ennek a nemzedéknek az igazságot. Hamarosan nem bírom tovább. Képzeljétek csak el a megtévesztés. Emberek milliói, lelkek, értékes lelkes, mint a tied és az enyém. Ugyanolyan értékesek, ugye? Vagy kétféleképpen mérhetünk? Határozottan, hogy nem, és Isten amúgy sem. Olyan sok értékes lelkek meg vannak tévesztve a születésük napjától kezdve, és még a temetésük napján is valótlanságot mondanak. És mindezt üdvözgetésekkel és áldással és sok keresztvetéssel, és minden, ami ezzel jár. Szeretteim, ahogy az imént mondtam, amikor ilyesmit tapasztalunk, egy mély hála érzet támad bennünk, másrészt pedig feltesszük a kérdést, Uram, hogyan tudnánk elérni embertársainkat? Meghallgatnak-e minket, mi történjen, mit kellene tennünk? Talán eljön az idő, amikor a kerítéseknél, az utcán, a sövényeknél meg lesznek szólítva az emberek. Hiszen a vallásosok már túl vallásosak, őket már alig ha lehet megszólítani. A saját útjaikat járják, és már nem nagyon hagyják, hogy Isten szóljon hozzájuk. Az utolsó fordulónak abban kellene állnia, ahogy néha mondom, vagy mondtam, hogy Isten valódi, mindenre kiterjedő, kegyelmi ajánlatot tehetne az egész emberiségnek. És mi készek vagyunk arra, hogy ezt az Isten kegyelmi ajánlatát továbbadjuk, hogy ahogy csak ő segít nekünk. Mások lelkének ugyanon értékesnek kell lennie számunkra, mint a sajátunk. Ha arra gondolok, hogy emberek az Úr nélkül mennek át az örökké valóságban, reszketni tudnék. A lehetőség, hogy életünket még egyszer Istennek szenteljük, soha nem tér még egyszer vissza. És egy énekíró így fogalmaz, milyen gyorsan repül az idő. Barátom, gondolj rám! Hamarosan jön az örökké valóság, ahol nem tehetsz többé semmit. Mindannyiunk számára gyorsabban tellik az idő, mint szeretnénk. És mit tudott Isten tenni bennünk és általunk? Csak egy életünk van, amit Isten adott nekünk. Ezt szenteljük újra oda neki, és állítsuk az ő rendelkezésére, hogy megállthasson és áldássá tehessen minket. Ez egy olyan mély késztetés kell, hogy legyen a szívünkben, hogy ne bírjuk tovább, hogy azt kelljen mondanunk, ahogyan valószínűleg Jeremiás próféta mondja a 20. fejezetben, tűz ég az én csontjaimban, nem tudom megállítani, és ha igyekszem is visszatartani, nem vagyok képes rá. Egyrészt látni lehet ott a zsidókat, akik Mózes takarójával a szemükön, a szívükön, úgy a Talmudot olvasva, és mindenről mosogatják az edényeket, minden oldalról. Egy edénykészletet a mindennapokra, egyet a vasárnapra, egyet a húsnak, egyet a lisztes dolgoknak, mindenről a legjobban tájékozottak, csak éppen Istenről nem tudnak semmit. Pontosan tudják, mikor kezdődik el a sabát, pontosan tudják, mikor ér véget. Semmi nem hiányzik. Csak Isten kinyilatkoztatása Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Ez valóban hiányzik. Az Úrnak van egy különleges útja Izrael népével, és van egy útja velünk, a gyülekezettel. És amikor ott az Úr és a próféták és az apostolok nyomdokain úgy járunk, ó, milyen nagy a vágyakozás a szívünkben. Uram! De hiszen az emlékezéssel valami keveset tudunk kezdeni, hiszen amúgy is elhiszünk mindent, ami meg van írva, de amire szükségünk van, az egy élő, jelenlévő, isteni valóság, hogy az emberek eljöhessenek és megtapasztalhassák Istent. Azt hiszem, nemrég említettem itt, hiszen nem azért jövünk el egy Istentől érkező szolgálatra, hogy váratlanul olyan ígéreteket halljunk Istentől, amelyeket még nem ismerünk, vagy nem hordozunk a szívünkben. Hanem sokkal inkább azért jövünk ide, hogy ezeknek az ígéreteknek az eredményét magunkkal vigyük haza. Azért jövünk ide hittel, hogy találkozzunk az Úrral. Azt is tudjuk, hogy ebben a tekintetben mindannyian hiányosak vagyok, határozottan hiányosak vagyunk. Ó, ki tudná mégis megmutatni nekünk az útat, hogyan törhetünk át Istenhez, hogyan jussunk át valahogy a hanghatáron, hogy hittel találkozhassunk az Úrral. Isten annyi nagyszerű dolgot tett már. Az íge, amit mindannyian együtt olvastunk a Jelenések könyve 21. fejezetéből, ma este nem akarok prédikálni, igazából azt akartam, hogy imádkozzunk és találkozzunk az Úrral, és újra megtapasztaljuk őt. De itt olyan értékes gondolatok lettek kifejezésre juttatva, amelyek hamarosan valósággá válhatnak, ugyanis, hogy valósággá válhatnak. És egy reggel fel fogunk ébredni, és minden történelem lesz. Minden megtörtént, minden mögöttünk lesz, és mi az Úrral leszünk örökkön örökké. Hiszen itt már meg van írva, hogy a Szent Város alászáll a mennyből. Természetesen mindazokkal együtt, akik az Új Jeruzsálemben vannak. Ők is vele együtt fognak leszállani. Először ott leszünk az Úrral, vagy az Úrnál. Ő haza fog minni minket, ő fog minket felvenni, és velünk együtt megünnepli a vacsorát. Először mi leszünk vele, aztán ő leszáll velünk, és mi is ő vele. És akkor lesz az, hogy az Isten sátor az emberekkel lesz, és ő maga fog közöttünk lakni, és letöröl minden könnyet a szemeinkről, vagy a szemeinkből. És a halál nem lesz többé, sem szomorúság, sem sírás vagy gyász, sem fájdalom nem lesz többé, mert az előbbiek elmúltak. Ó, beszéljetek újongásról, örvendezésről, vidámságról. Senki sem tudja elképzelni magának, milyen nap lesz az. Amikor elhagyjuk ezt, hadd fogalmazzak nyíltan, az átokkal megterhelt földet, amikor elhagyjuk ezt a földet, amely aztán tűzzel lesz megtisztítva, mielőtt visszatérnénk ide. Aztán jön a nagy nyomorúság ideje, és az Úr napja úgy fog égni, mint egy kemence, abban minden gonosz olyan lesz, mint a szalma. És szalma mindenütt van, nem csak itt, hanem mindenütt. Éppen elegendő szalma szaladkál két lábon mindenfelé. És az Úr napján bőven lesz, mit égetni. Nem lesz hiány belőle. Aztán majd visszatérünk az Úrral erre a megtisztított földre, a tűzzel megkeresztelt földre, a felújított földre, még nem új, de felújított földre már. És akkor vele leszünk 1000 évig. De az új Jeruzsálem csak a mennyasszonyé lesz, a régi pedig Izrael népé. Ha úgy ott vagyunk Izraelben, és tényleg magunk előtt látjuk az egészet, akkor még jobban be lehet sorolni a dolgokat. Egyszerűen csodálatos, amikor Isten igéjét a szívünkben hordozzuk, akkor lépésről lépésre szoros kapcsolatban vagyunk vele, az ígével és azzal, amit ő még meg fog tenni. Itt pedig azt mondja Jelenések 21.5, akkor ő, aki a trónon ül, így szólt, imilást, mindent újjá teszek, vagy teremtek, aztán így folytatta, írd meg, mert ezek a szavak megbízhatóak és bizonyosak. Továbbá azt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, és így tovább. Elvégeztetett. Eljön a nap, az óra, a pillanat, amikor minden beteljesedik, és látni fogjuk, amit most még hiszünk. Az egyik legutóbbi összejövetelen felolvastam az ígét, ugyanezt az ígét az Ézsás próféta 25. fejezetéből ott Izraelben. Ézsás 25, a 6. verstől. Akkor majd a seregek ura lakomát készít minden népnek ezen a hegyen. Zsíros ételekből, érlelt borokból, csontvellőben gazdag zsíros ételekből, megtisztított, érlelt borokból szállított lakomát. és ezen a hegyen el fogja távolítani a fátylat, amely minden népet betakar, és a takarót, amely minden népre ki van terjesztve. A halált azt örökre el fogja tüntetni. Isten az Úr mindenki arcáról letörli a könnyeket, és az ő népének gyalázatát eltörli, vagy eltüntetni az egész föld színéről, mert az Úr megígérte. Ez az, ami megvan itt írva. Nem olvastunk-e valami hasonlót a Jelenések könyve 21. fejezetében? Isten az Úr maga lesz közöttük, és letöröl minden könnyet a szemeikről. És itt látjuk az összefüggést. Ézsaiás 24:1-től. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, hogy az Úr megüresíti a földet, és elnépteleni, pusztává teszi, elcsúfítja a külseit, és szétszórja. A papnak olyan dolga lesz, mint a közembernek, az uraságnak, mint a szolgájának, az úrnőnek, mint a szolgáló leánynak, az eladónak, mint a vevőnek, a kölcsönvevőnek, mint a kölcsönadónak, a hitelezőnek, mint az adósnak. A föld teljesen ki lesz üresítve, néptelenítve, és teljesen ki lesz fosztva, mert az Úr az, aki ezt a fenyegető, elítélő szavakat kimondta. Nos, senki sem lesz képes tenni ellene valamit. Nincs az a szuperhatalom, igenis van egy, az pedig Isten, az összes többi csak akféle bábú. Olyan emberek, akik tágra nyitják a szájukat, de ha kifogy belőlük a lélegzet, mondja a Szentírás, befejeződnek a terveik is. Vajon nem kellett-e mindannyiuknak elhagyniuk a földet? Nem számít, hogy mennyire televették a szájukat, mindannyiuknak menni kellett, és az utolsók is megkapják még a magukét. Az Úr lesz a király az egész földön. Ez boldoggá tesz engem. Már maga az a gondolat is, hogy a mi Urunk, akit annyira meggyaláztak és megvetettek, egy szép napon dicsőségesen fog uralkodni, és mi is vele együtt. Mindazok, akik az Úrba vetették az ő bizodalmukat, nem fognak megszégyenülni, és nem fognak hátrányba kerülni sem. A 19. versben ez áll. Romhalmazzát töredezik a föld, szilánkokra hasad a föld, ingadozóvá és himbálózóvá válik a föld. A föld tántorog ide-oda, mint egy részegember, és himbálózik ide-oda, mint egy függő ágy, és vétke súlyosan nehezedik rá, elesik, és nem áll fel újra, összeesik. Mindez az Úr napjával függ össze. Ó, mennyire szeretnénk, ha mindezt ebben a sorrendben bemutathatnánk, hogy megmutassuk, mire is készül Isten, és minden nagyon a közelbe került. A 21. versben ez áll, és azon a napon bekövetkezik, meg fog történni, hogy az Úr számon fogja kérni a magaslatok seregeit a magasban, és a föld királyait a földön. Mindegyiket a maga birodalmában, az allant lévőket itt lent, azokat, akik fent uralkodnak, azok jönnek sorba, és együtt lesznek bezárva is. Nem olvasok semmilyen újságból, az Ézsaiás próféta 24. fejezetéből olvastam, 21. verstől, most pedig 22. verset. És együtt lesznek összezárva, mint a foglyokat összegyűjtik, akiket egy gödörbe zárnak, és egy jól elzárt börtönbe zárnak, és csak majd egy hosszú idő múlva ítélkeznek fölöttük. Akkor a sápat holt elpirul, és a perzselő nap elsápat, mert rögtön akkor a seregek ura át fogja venni az uralkodást a Sion hegyén és Jeruzsálemben, és az ő vénének jelenlétében ragyogó világosság lesz. Hát nem csodálatos mindez? Nem mondott-e valami hasonlót Joel próféta is, hogy a hold elveszíti a fényességét, ahogy a nap vérré változik, és így tovább? Mindezek a dolgok meg fognak történni, és hadd vegyük észre csak, hogy hosszú idő után lesz megítélve. Jelenések 20, az első vers. Mihály arkangyal leszáll, aztán elkapja az ördögöt, megkötözik, leviszik, és csak az 1000 év után jön a végső ítélet fölötte. Szeretteim, ahogy mindig is mondom, az íge hirdetés nem a Máté evangélium első fejezetével kezdődik el, hanem az egész Ószövetség már tartalmazza Isten teljes öt tervét. Boldog az az ember, aki ezt meglátja. Egyszer felolvastam a második Zsoltár szavait a két ottani testvérünknek, Áronnak és Goldner testvéreknek. Csókoljátok meg a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek útjaitokon. Az Ószövetségben tényleg mindig minden olyan utalás van, amire csak szükségünk lehet. A 11 és 12. versek. Nem az én fiam, vagy a te fiad, hanem az Isten fia. És amikor felismerjük, hogy az Úr hogyan rendezte el a dolgokat, hogyan tette magát ismerté, hogy Isten fiaivá és leányaivá tegyen minket. Istennek nem állt érdekében, hogy valahogyan olyan teológiát adjon nekünk, amiről vitatkozhatunk. Isten szándéka az volt, hogy fiakat és leányait átvegye az ő országába, és halhatatlanná tegye őket, és ezért kellett neki magának fiúként kinyilatkoztatnia magát. Itt a 26. fejezetben az Ézsás próféta 20. versétől kezdve az áll írva. Menjetek, népem, menjetek be kamráitokba, és zárjátok be magatok mögött az ajtókat, rejtőzzetek el egy kis időszakaszra, amíg a harag ítélete el nem mullott. Vegyük ezt az ígét, amit Pál apostol a tesalónikaiaknak. Nem a harag ítéletre vagytok rendeltetve, hanem arra, hogy boldogságot örököljetek. A próféták és az apostolok ugyanazokat a szavakat használják itt és ott is, és mind ugyanabban az összefüggésben vannak. A továbbiakban ez áll írva, mert igen hamar eljön az Úr az ő lakóhelyéről, hogy számon kérje a föld lakosságát az ő eladósodottságukért. Akkor a föld felszínre fogja hozni a vért, amelyet elnyelt, és nem fogja többé elrejteni azokat, akiket eltemettek benne. Lehet, hogy ez nem illik egészen ide, de azért mégis megemlítem, hiszen magunk között vagyunk, az egyik testvérünk, akinek van egy kis olyan humorérzéke, képes lapokat vásárolt, és egyszer csak meglátott egy képes lapot, amin több száz koponya volt. És olyan szépen ki volt rá írva angolul, hogy a felhalmozott koponyák egy kolostorban. És ez félelmetes volt. Félelmetes. Nem tudom, hogy ki látta még őket, én magam megremegtem, és azt mondtam, hogy hagyj békén ezzel. De itt nem csak arról van szó, hanem úgy, ahogy meg van írva, hogy a szentek és a földön megöltek minden vére megtalálható a ma nagy városban, amely a föld királyai felett uralkodik. Egy szép napon mindez napvilágra fog kerülni. Isten számon fogja kérni, senki sem lesz majd, ki fogja húzni a fejét a hurokból. Akkor tényleg sorra kerülnek mindazok, akik most egyáltalán nem látszanak, hanem a függöny mögött folytatják a politikájukat. Természetesen nem a vasfüggöny mögött, hanem a bíbor színű függöny mögött. És világszerte megvannak a kapcsolataik, még minden simán zajlik, de jaj lesz akkor, ha eljön, vagy ütött az Isten órája, és akkor mindenre napfény derül. És ahogy itt az előző versekben olvashattuk, talán mégiscsak fel kellene olvasnom. A kérdés így hangzik, vajon újjá élednek-e a te halottait az én holt testeim? Igen, fel fognak támadni. Ébredjetek fel, és újongjatok ti, akik a porban nyugszotok, mert az ég fényeinek harmata a te harmatod, és így a föld újra napfényre hozza, vagy visszaveri az árnyékokat. Ezékiel 37, Jelenések könyve 20. fejezete, és a halottak újra életre keltek, és 1000 évig uralkodtak Krisztussal együtt. Minden újra egy olyan dicsőséges harmóniában zajlik le, hogy az ember nem tud mást mondani, mint tökéletes, tökéletes, tökéletes az Isten és Isten szava. Abszolút semmi sem hiányzik, minden egyértelmű, minden letisztult, minden áttekinthető. De kinek? Csak azok számára, akiknek belső hozzáférése van Isten ügyéhez. Aztán olvastam egy másik ige szakaszt az Ézsás prófétában, a 66. fejezetben. Itt az áll írva a második versben. Mert hiszen az én kezem teremtette meg ezt az egész világ mindenséget úgy, hogy mindezek a dolgok létrejöttek. Így hangzik az Úr kijelentése. Viszont én arra figyelek, aki alázatos és megtört szellemű, és aki tisztelettudóan megremeg az én szavam előtt, gondolattal is az én szavamra. Isten olyan embereket keres, akik valódi tisztelettel hallgatják az ő szavát, és akik ennél fogva megrendülnek, akik tudatára ébrednek annak, hogy hiszen most nem egy ember beszél onnan előről. Mit is legyen nekünk, mit mondanunk, hiszen amikor itt előállunk, Isten ígéjét olvassuk, és ez az íge hozzánk is intéződik. Ó, mennyire remegnünk kellene ennél fogva! Micsoda kegyelem, hogy Isten szól hozzánk! Hányan vannak, akik azt gondolják, vagy mondják magukban, ó, bárcsak szólna hozzám az Úr egyszer! Hadd mondjam meg nektek ma este, hogy az Úr már nagyon gyakran szólt hozzánk, egész erőteljesen és egész hatalmas módon. De olyan tisztán és világosan, és milyen voltunk mi, milyen volt az álláspontunk az ő jelenlétében, hogyan fogadtuk el, ki az, aki ennél fogva megremegett, ki érezte, hogy átjárja a csontjait és a velőit, kinek ment, mint egy késtöfés a szívén át, vagy mégis úgy volt, hogy meghallgattuk az ígét, és mentünk tovább a magunk útján, és elfelejtettük, amit az Úr mondott, és nem foglalkoztatott bennünket tovább. Itt azt mondja az Úr, az ég az én trónom, és a föld az én lábam sámolya. Milyen ház lenne az, amit ti építhetnétek nekem, és milyen hely lenne az, ahol én megpihenhetnék. Továbbá, mert hiszen az én kezem teremtette meg ezt az egész világ mindenséget, úgyhogy mindezek a dolgok létrejöttek. Így hangzik az Úr kijelentése. Viszont én arra figyelek, aki alázatos és megtört szellemű, és aki tisztelet tudóan megrevem az én szavaim előtt, az én szavaimra gondolva. Isten az, aki az egész világ mindenséget megalkotta, a tengert és mindent, ami benne van, de Isten nem a tengerben lakik. Ő megteremtett a világ mindenséget, de hol legyen az ő lakhelye? Hol pihenjen meg? Ő azt mondja, az ég az én trónom, és a föld az én lábom zsámoja. De hol legyen az én pihenőhelyem? És aztán megadja ő maga a választ. Én azt keresem, vagy azt tartom szemmel, aki alázatos és megtört szívű, azt, aki, ha csak a szavamra gondolt, összerezzen, és tisztelettudóan megjelenik ő előttem. Tisztelettudóan jön előbe. Az ilyen embereket keresi ő. Ó, mennyi közömbösség lopakodott be! Mennyi lagymatagság és mennyi közöny. Mit csinálunk mi Istennel? Ó, ez van, de én ott látom magamat is. Nem szeretném ezt másoknak mondani, hanem mindenek előtt szeretném, ha Isten szava engem érintene. Hol marad a meghatottság, a megrendülés, amikor Isten szavát halljuk? Mikor járja még úgy át a szívünket, mint egy szúrás? Mikor hatol át a csontvellőnkön és a csontjainkon úgy, hogy minden el legyen választva, és el legyen különítve, és hogy Isten tudjon hozzánk szólni, hogy tudjon velünk valamit kezdeni? Szeretteim, minél közelebb kerülünk az Úr eljöveteléhez, annál komolyabban kell feltennünk, foglalkoznunk kell ma az előbb énekelt kérdéssel. Hol leszek az örökkévalóságban? Hol leszek? És az idő múlik. Egyetlen nap, egyetlen óra nem tér vissza. Nem ismétlődik meg újra egyetlen lehetőség sem. Ha ma este véget ér, egy életem belül nem tér vissza még egyszer. Vége lett. Mit tudott Isten velünk, bennünk és általunk tenni? Amennyiben nem tudja megtenni azokon keresztül, akik hívőkké lettek, akkor kiken keresztül tegye meg? Ki áll az ő rendelkezésére? Én hiszem, hogy mindannyian ezt akarjuk. Itt ugyanebben a fejezetben, az 5. versben az áll írva. Halljátok az Úr szavát, ti, akik rettegő, tisztelet tanúsítást éreztek az ő szava hallatára, vagy gondolva az ő szavára. Ki akarja ma még meghallgatni az ígét? Az előbb megemlítettem a Talmudot, már amikor ajkamra veszem ezt a szót, szent harag keletkezik bennem. Ott egy egyetlen vers van ráírva, amit éppen csak ki tudok venni az olvasó szemüvegemmel, pont ott a közepén. A testvérek, Terai testvér, az összes többiek, Rusz testvér, mindazok, akik ott voltak velem a siratófalnál a múltkor, vagy a múlt előtti alkalommal, vagy ezúttal, azt tudják ezt. Ott van egy-két nagyon apróra nyomtatott vers. És a jobb és a bal oldali hasábokon fent és lent az összes rabi papírra vetette a maga bölcsességét, és az, amit Isten mondott, teljesen kárba veszett az összes kommentárban. És így aztán nyoma sincs Isten szavának, és ennél fogva nagyon is jól megértjük a mi Urunkat, amikor a Márk evangélium a helyétben azt mondja, hogy gyönyörűen értetek ahhoz, hogy Isten szavát hatályon kívül helyezzétek, és aztán a ti tanításaitokat tegyétek annak helyébe. És aztán azt mondja ebben az összefüggésben, hiába tisztelnek engem, mert emberek parancsolatait teszik az ő tanításaikká. És akkor, amint mondták nekünk, 71 rabi elég ahhoz, hogy egy új törvényt fogadjanak el, és akkor azt jóvá hagyják, és kötelező érvényűvé teszik mindazok számára, akik ortodoxok akarnak lenni, és hinni akarnak. És ha akkor szem előtt tartjuk, hogy az embereknek mégis joguk lenne arra, hogy hallhassák Isten szavát, csak hogy mindaz, amit hallanak, az, amit egy jött-ment rabi vagy valaki más mondott. A legszebb az egészben, hogy még azt is ki lehet választani, hogy mit akartok elhinni, hogy mit mondott az alatta lévő, a balra lévő, a jobbra lévő, vagy a fent lévő, ki lehet választani, és így minden rendben legyen. Nem, semmi nincs el, semmi nem helyén való. Csak Isten szava, valóság és semmi más. Egyszer mégis az történt, hogy szokatlanul viselkedtem, nem nagyon, de egy kicsit. Amikor azt mondtam, hogy ami engem illet, ezeket a hozzászólásokat nyugodtan halálra lehetne ítélni, hogy végre meghallgathassuk Isten szavát. De ti, akik tudjátok, mit jelent számunkra Isten ígéje, képesek vagytok felmérni, hogy milyen érzés, amikor a Szentírás az ígé semmibe van véve, és csak az értelmezések kerülnek felszínre. De ugyanezek vonatkoznak a kereszténységre és az egész kereszténységre. Kommentárok és kifejtő, kiegészítő megjegyzések, véleménynyilvánítások. Ennél fogva egy észak-indiai nagyvárosra gondolok, gondolom Kalkuta lehetett, ahol a nagy bibliai szeminárium van, és amikor meghívtak oda, hogy beszéljek az orvosok és a professzorok és mindezek az emberek előtt, itt elmondtam már nektek, és szerencsére ezt a találkozót vagy összejövetelt egy könyvtárban szervezték meg, és életemben ritkán láttam több ezer könyvet egyetlen egy helyiségben. A terem olyan volt, legalább akkora méretű, és könyvek és könyvek és könyvet felhalmozva benne. És el tudjátok képzelni, mit jelent ez egy olyan embernek, mint én, aki egyetlen egy teológiai könyvet sem olvasott át. Megint szokatlanul viselkedtem, és azt mondtam, miután elolvastátok magatoknak ezt a rengeteg ezer könyvet, semmit sem tudtok arról, amit Isten ma tesz. És ez igaz. Ez nem feltételezés. Néha azok, akik kritikusak velünk szemben, két kézbe dughatják a fejüket, és azt mondhatják, ezek az arrogáns emberek telve vannak beképzeltséggel, de nem erről van szó. Hanem úgy van, hogy van bennünk egy éhség Isten és az ő ígéje iránt. És az ő szava az eredeti vetőmag, és az ő szavát nem lehet összekeverni egy jött-ment rabi fejtegetéseivel. Az lehetetlen. Isten szava az Isten szava, és minden más hazugság. Ezt mondja, így áll a Szentírásban. És ezt nem lehet összekeverni sem. Hadd adjunk ma hálát az Úrnak, aki kegyelmesen ránk tekintett, és ilyen hűséggel kinyilatkoztatta nekünk az ő ígéjét. Egy olyan hűségben, és itt nem ember kapja a köszönetet, hanem egyedül az Úr, aki szólt hozzánk. Az Úr, aki annyi fáradtságot felvállalt magára irántunk, neki akarunk teljes szívünkből szolgálni, és az ő rendelkezésére állni. Vágyakozva várunk arra a napra, amikor ő kinyilatkoztatja magát. Ő így szól, az ég az én trónom, és a föld a lábam sámolya. Vajon hol legyen az a ház, amelyet építhetnétek ti nekem, és az a hely, ahol megpihenhetnék? És akkor ő maga megadja a választ is, nem várja, hogy valaki más tegyen javaslatokat, hanem azt mondja, azt keresem, vagy azt tartom szemmel, aki alázatos és megtört szívű. Aki szavam hallatára tisztelettudóan megremeg, megrendül, aki befogadja, aki meghallgatja, és hisz, amikor hallja. Ki fog győztesen átlépni a gyöngy kapun, te leszel-e az, én leszek-e az? Ki fog csatlakozni az angyalok kórusához, te leszel-e az, én leszek-e az? Hadd ajándékozzon meg Isten azzal a kiváltsággal, hogy ehhez a vérrel megvásárolt sokasághoz tartozhassunk kegyelemből, amely ott lesz, bármi áron is. Én nem csak bármi áron, hanem a bárány vérének árán, amely a Golgota keresztjén kiontatott mindannyiunkért. Ezen az áron leszünk ott. Ott leszünk éppen ennek a drága vérnek az áráért. Mégpedig kegyelemből. Istenünk megtiszteltetésére és dicsőségére. Amen. Hadd álljunk fel, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, szívünkből köszönjük neked a te kegyelmedet és azt a kiváltságot, hogy a te jelenlétedben jöhetünk. Szeretett Urunk, köszönetet mondok neked, hogy megőrizted valamennyi testvéreinket és a testvérnőket is, és hogy velünk voltál az úton is. Isteni szeretetedben össze vagyunk kapcsolódva. Ó, Uram, vágyunk arra, hogy visszaigazolva lássuk a te szavadat. Uram, hadd legyen életre keltve, hűséges Uram, ajándékozz meg bennünket azzal a kegyelemmel, hogy a te színed előtt minden ígéretedet beteljesülését lássuk, és amennyiben a te akaratodban áll, a te kegyelmi ajánlatodat elő akarjuk terjeszteni ennek a nemzedéknek. Uram, mennyire hálás a szívünk, de talán mégsem eléggé hálás azért, amivel te megajándékoztál minket. Micsoda kegyelem, micsoda kiváltság, hogy minden értelmezés, minden zűrzavar közepete elhallgathatunk a te jelenlétedben, és meghallgathatjuk a te szent szavadat, ahogyan az a te szent ajkad által elhangzott. Ó, hadd remegjünk meg ennél fogva, rendüljünk meg a te jelenlétedben. Uram, te látod a mi képtelenségünket, de mi hiszünk a te minden hatóságodban. Siess a segítségünkre, adj nekünk egy lendületet, Uram, egy fordulatot, egy új találkozást te veled. Hálát adunk neked, te kijelentetted és felkiáltottál, hogy elvégezteted. És azon a napon ki fogod nyilvánítani, hogy megtörtént. Halleluja! A halál nem lesz többé. Halleluja! Te letörölsz minden könnyet, a tieid között fogsz lakni. Ó, Uram, köszönjük neked ezt, mert hisszük, hogy a te szavad igaz, és hogy részünk van abban, amit te teszel. Imádunk téged. Magasztalva legyen a te szent neved. Amen.